Amikor megébredtem, azt mondtam, hogy mit mondhatnék erről. Erről nincs, ami beszéljek. Ennek nincsen semmi tanulság. Sőt, úgy érzem, erről nem tudok beszélni. Ugyanis álomban megnősültem, egészen pontosan. Készültem, hogy elveszek valakit. És mindez annak okán történt, hogy azt megelőzően összefeküdtem egy régi barátnőmmel. Utána pedig bementem egy épületbe, ahol több női személy volt, akiknek udvaroltam és akiket elcsábítottam. És ezek közül az egyiket, hát, elvettem, vagy úgy döntöttem, hogy elveszem feleségül. Ami érdekes volt, az, hogy megcsókoltam, és finom volt a csókja. És az alapján döntöttem úgy, hogy őt elveszem feleségül. A többi női személy pedig próbált engemet meggyőzni arról, hogy jobb lett volna, hogyha mellettük döntök, nem pedig a választott személy mellett. Szándékosan mondok személyt, mert hogyha ilyen történik ember és ember között, akkor ők valójában már nem emberek, hanem személyek. Személy. A szemeinknek az éjszakája. A szemeink szerint döntünk. Hozunk ilyen döntést. És nyilván fogalmam sincs, hogy mi van előttem, tehát bármi történhet. Én többször készültem abba hagyni azt, amit csinálok. És kérdezték, hogy meddig fogom csinálni, és azt mondtam, hogy hát addig, amíg adatik szó, amit elmondhatok, vagy amiről beszélhetek. Tehát én nem terveztem azt, hogy ilyen hosszú időn keresztül fogok beszélni ilyen dolgokról. Volt olyan, hogy el akartam hallgatni. Volt olyan, hogy meglehetősen alkalmas módon próbáltam elhallgatni, mert létrehoztam egy másik csatornát. Azt hiszem, még megvan talán. Az a neve, hogy Valóságdosszié. És úgy döntöttem, hogy azon fogok beszélni, de kihagyom Isten teljes mértékben. Egyszerűen csak azt fogom mondani, amit látok, mert hatalmas súlya van annak, hogy én Isten nevében szólok, és akkor, amikor megláttam, hogy mivel foglalkozok, valósággal megijedtem. Amikor megértettem, hogy az, hogy kiáltó szó, megijedtem, és azt mondtam, nekem ez nem kell. Tehát én menekülni próbáltam. Erről még korábban beszéltem. Tehát nem akartam kiáltó szó lenni, és legszívesebben elhúztam volna a csíkot, elmenekültem volna. Azon valamikor megnyitottam az ajkaimat, és elkezdtem beszélni. A tartalom, ami kijött az ajkaimon, az továbbra is kiáltó szó volt. Tehát nem tudtam más lenni. Én egó szerint, vagy félelmem szerint próbáltam lelétszelni, de nem sikerült. Hogy ezután ez sikerülhet-e? Fogalmam sincs. Nem tudom, mi van előttem. Én elmondom, hogy az álom kapcsán mit kaptam. Hát az egyik az, hogy akivel én összefeküdtem, egy volt barátnőm, hát igazából barátom volt, akivel tényleg jól kijöttünk, jól egyeztünk. Aztán elkövettem azt a hibát, hogy még össze is feküdtünk, és az ugye nem tett jót semmiképp a barátságnak. Addig még úgy valamelyest, hogy gyermekként tudtam rá tekinteni. Utána aztán már nem, se gyermekként, se semmilyen módon. Tehát nem lett abból semmi. Csak hogy érezzük, hogy mi a következménye a bűnnek. Mert az ember azt mondaná, hogy oké, ezt elfelejtem. Ez el van felejtve, le van tudva, ugye? De ez mégsem így történik. Én nem akarok kételkedni abban, hogy az Úristen nekem ezt megbocsájtotta. És elvette a bűn terhét. Amint mondtam valamelyik felvételben, mostanapokban azonban néha megengedi nekem, hogy a múlt képei előjöjjenek. Ritkán. Csak azért, hogy emlékeztessem engemet, hogy ott nekem nincs semmi keresnivalóm. Ott a múltban, ahova visszamennék, vagy ahova visszamehetnék, ott nekem nincsen semmi keresnivalóm. És azért is megengedi, hogy néha a múlt képei előjöjjenek. Hogy nehogy azt higgyem, hogy nincsen súlya a bűnnek. Vagy hogy a bűnt csak úgy el lehet felejteni. a bűnt és annak a következményét az senki nem tudja letenni, senki ez igaz a világon. Teljes meggyőződésem, nyomorultak vagyunk emberek. A bűnbe bele tud menni bárki. A gyermeket is bele lehet vinni a bűnbe. Tudjuk jól, hogy a gyermek azért nem az ő legkedvesebb gondolata, hogy belemenjen a paráznaságba, hanem a gyermek, ha találkozik a paráznaság képeivel, akkor ő megbotránkozik. Tehát az idegen számára, életidegen. Azonban, amikor tőle elveszik a játékot, az igazi játékot, a gyermeki lelkesedést, és arra kényszerítik, hogy olyan tudományokat sajátítson el, amihez neki semmi köze nincsen, vagy amit ő nem akarna megtanulni. Tehát elvédetik tőle a gyermeki öröm, és elkezdi keresni az örömöt, mint mindenki, mert mindenki az örömöt keresi ezen a földön. A boldogulást keresi, mindenki kivétel nélkül. Ő is kezdi keresni az ő boldogságát, és megtudja, ugye, rejtett módon, hogy hát van egy ilyen boldogság, nem nyilvános, úgymond nem legális, de örömöt okoz. És akkor megkóstolja is, azt tapasztalja, hogy ez egy hatalmas átverés, mert nem volt ebben semmi öröm. Az első néhány alkalommal nincsen benne semmi öröm. Azonban a fantáziája az továbbra sem áll meg, hanem továbbra is dolgozik, és addig próbálja, amíg kerül belőle valami kis öröm. És azt az örömöt gyakorolja élete végéig, egészen pontosan rabja marad, élete végéig annak az örömnek. Egészen addig, amíg porrá nem lesz, mert porból vétettél, és újból porrá leszesz. Ezt mondja az írás. Ez maga az ítélet. A bűn felett az ítélet, hogy aki ezt elkövette, az nincs ahogy ettől a bűntől megszabaduljon, a rabságában fog élni, és az a rabság őt rá fogja venni a dolgokra, amiket különben nem cselekedne meg, nem csinálna meg. A férfi sem robotolna, főképp nem egy olyan munkahelyen, amit nem szeret csinálni, amit utál csinálni. Élete végéig, azonban mivel ezt a bűnt elkövette, megszerette, kénytelen robotolni, és feláldozza önként önmagát a feleségéért, a családjáért. Ugyanígy az asszony is ragaszkodik a férjéhez, noha törvény szerint a férfi uralkodik fölötte, fájdalommal szül magzatokat, a férfinek nehéz a munkája, a föld bogáncskolót terem, folyton újabbnál újabb megoldásokra van szükség, amelyek nem működnek, nem válnak be, végül pedig kezd meggyengülni, megbetegedni, megöregedni, és meghal. Visszamegy a földbe. Azonban tegnap beszéltem arról, hogy én hiszem, hogy az Úristen Jézus Krisztus által visszaadja az ártatlanságot az embereknek. És hiszem azt is, hogy a Jelenések könyvének azok, akikről azt mondják, hogy nővel nem volt kapcsolatuk, nőt nem érintettek, azok nem feltétlenül olyan emberek, akik sosem érintkeztek nővel, vagy fordítva férfival, hanem olyanok, akik visszakapták az ártatlanságot, az ártatlanságukat. Noha én, miután visszakaptam az ártatlanságomat, megint elvesztettem. Azáltal, hogy visszamentem a világba egy darabig, és engedtem a csávításnak. Tehát elvileg én eldobtam ezt magamtól. Ennek ellenére hiszem, hogy az Úristen megbocsájtott, amikor megláttam, hogy milyen bűnt követtem el is, mert na is inkább, hogy én már nem a régi szemekkel láttam, mert a régi szemek szerint az pontosan jó volt, ugye, ahogy volt. Az új szemekkel viszont hatalmas fájdalom volt a lelkemnek, gyötrelem a lelkemnek, hogy miért tettem ezt, miért cselekedtem ezt. Tehát a bűn képei, amiket elkövettem, engemet egész addig kísérettek intenzíven, amíg én arról nem beszéltem, meg nem vallottam embereknek is, nyilvánosan, Isten is ember előtt. Utána pedig az Úristen elvette. Azokat tudtam foglalkozni azzal, amivel ő engemet megbízott. Azonban volt olyan, hogy néha ezek a képek visszajöttek, és azt hirdettem meg belőle, hogy azért engedi meg az Úristen ezt, hogy emlékeztessen arra, hogy Egyiptomból nehéz kijönni. Tehát, hogyha én visszamegyek Egyiptomba, akkor onnét, sőt, elképzelhető nekem teljességgel lehetetlen lesz kijönni Egyiptomból. Ha én ezt a lehetőséget is eljátszom. Az a 10 csapás Egyiptomban nem hiába volt, hanem azért, hogy a zsidók lássák azt, hogy könnyű bemenni a jólét, a kényelem földjére, a bűn földjére, de onnét kijönni teljességgel lehetetlen. Csak Isten tud kihozni hatalmas erővel és csodákkal azokat, akiken ő megkönyörül. Tehát senki ne gondolja, hogy csak úgy bemegyünk a bűnbe, majd kijövünk teljesen lazán a bűnből. Ez nem így működik. Ha így működne, akkor hazugság lenne, amit Isten mondott. És emlékezhető, ugye, mint tövis az oldalamba, néha ott van, az, hogy előjönnek ilyen képek a múltamból, és meg tudnak kísérteni. És ez egy gyötrő érzés mindenképp, mert olyan, mint amikor még gyermek voltam, és találkoztam a bűn képeivel, akkor az nem volt kellemes. Egy gyermeknek sem kellemes. A gyermek számára idegen az. A gyermek ő érzi, hogy az nem tiszta, az tisztátalan. Meg hogy miért kéne az embernek ilyen csinálnia. Tehát fel sem foghatja. Persze, aztán később megszereti, megszokja és megszereti. De továbbra is teher az ő lelkének. Terheli az ő lelkét, és egyre több problémát szül számára a paráznaság, amely problémák őt megnemorítják, szó szerint szétszedik, széttörik, mert minden probléma törvénnyel jár. Tehát minden dolog, amit az ember cselekedhet a nap alatt, törvényhez van kötve, és minél több dolgot cselekszik az ember hibásan a bűnben, annál több törvényt von magára. És ehhez nem kell biblia, emberek. Tehát én többször mondtam, hogy nem azért van törvény, mert Mózes leírta, hanem azért írta le Mózes, mert van törvény. Törvény mindenképpen van. Tehát a bűnnel, a bűn maga után vonja a törvényt. A bűn törvénnyel jár. És az ember minél több bűnt halmoz. Márpedig a házasságon belül is, még a házasságon belül is. Az ember egyre több hiába valóságot követ el. Miért? Azért, mert az ő lelke már el van tompulva. Nem hallja Istent. El van szakadva Ádámnak a lelke, el van szakadva Istentől. Az Éva lelke úgy szintén el van szakadva Istentől. Ők már csak a saját erőforrásaikból élnek. Ezt jelenti az, hogy a Földet fogja művelni a Teremtés könyvének. Tehát Mózes első könyve, harmadik rész, a végén le van írva, hogy tehát miután elbuktak, utána kezdődött az, hogy művelnie kell a Földet a homloka verejtékével. Ádámnak. Addig nem kellett művelnie Földet, addig nem volt semmi mű, mert a Föld meghozta számukra a gyümölcsöt, művelés nélkül, műveletek nélkül. De azáltal, hogy ő úgy döntött, hogy az asszonyra figyel, a nőre figyel, és a nőnek a... Tehát, hogy ő is uralkodni akar a nőn, urrá akart lenni, Isten akar lenni, ugye olyan, mint Isten, hogy meg van írva. Azáltal a Föld átkozottá vált, és azáltal a Földön ugye van ragadozás, tehát az állatok között is. A Föld is átok alatt van, és bogánykorot terem neki, és tudjuk jól, hogy oké, most átjátszottuk mi valamelyest ezt, azáltal, hogy különböző műtrágyákat használunk, és kevesebb a gyomnövény, meg kevesebb az élősködő a növényeken, azonban azt tapasztaljuk, hogy nincs íze, a termésnek nincs íze, tehát nem tudjuk Istent átverni. Próbáljuk így is, úgy is, nem tudjuk Istent átverni. Ugyanaz, mint a fájdalomcsillapítóval a helyzet, hogy a fájdalom az minket arra készíthetne, hogy Istenhez forduljunk. De mi továbbra is bujkálunk Isten elől, és úgy döntünk, hogy inkább szedünk fájdalomcsillapítót, és akkor nem kell szembesüljünk azzal, hogy milyen nyomorúságos a mi életünk. Azonban a fájdalomcsillapító az olyan, hogy a szervezet megszokja, amikor miután bevette, a szervezet hozzászokik a fájdalomcsillapítóhoz, és kezdi elveszíteni a hatását. Már nincsen hatása a szervezetünkre, a fájdalomcsillapítónak. És akkor azt kell csinálni, hogy kell cserégetni a fájdalomcsillapítókat. Mert különben azzal kell szembesülni az ember, hogy nem tud megszabadulni a fájdalomtól, de még így is szembesülhetne azzal, hogy ő mennyire kiszolgáltatott a rendszernek, a gyógyszeriparnak, az orvostudománynak. Tehát ő nem szabad. És noha fel van kínálva számára a szabadság az igazság ismeret által, Isten által, Krisztus által, ő továbbra is úgy dönt, hogy neki inkább a fájdalomcsillapító kell. vagy a kábítószer kell, mintsem, hogy megismerje az igazságot, szembesüljön, és vágyjon arra, hogy Isten megtisztítsa őt minden bűnétől, hogy szabaddá tegye. Tehát az ember játszmázik, úgy a kábítószerekkel, a fájdalomcsillapítókkal, a pszichiátriszerekkel, mint a permetekkel, amiket szór a növényekre. Tehát mindenképp az van, amit Isten mutat, csak mi addig játszmázunk, amíg bejátszmázzuk magunkat a pokolba, szó szerint. Ezt teszi az ember. Tehát ott tartok, hogy néha, amikor előjönnek ilyen képek, akkor egyrészt szembesülök azzal, hogy milyen nyomorult vagyok, milyen nyomorúságos vagyok, és mennyire ki vagyok szolgáltatva. Tehát nem vagyok szabad. Tehát Isten nélküli nem vagyok szabad. Ha én nem kapok szót tőle, én nem vagyok szabad, akkor én rabságban vagyok. Ráadásul, ha én vissza kell menjek oda, ahol voltam, én azt épp észre nem tudnám elhordozni. Tehát engem az Isten, gondolom, hogy valamint ki kéne iktassan az én fejemben, hogy ne emlékezzek arra a dicsőségre, amit én megláthattam az ő kegyelme által. Ahhoz, hogy tudjak visszamenni a régibe. Másképp nem tudnék visszamenni a régibe, nem tudnék úgy robotolni, nem tudnám azt csinálni, amit korábban csináltam. Egyszerűen nem menne. Vagy az is megtörténhetne, hogy amikor látom, hogy értelmetlenséget kell csinálja kényszerű módon, akkor még bizonyára megkísértene az öngyilkosság gondolata is, hogy én véget vetek ennek, mert ezt én nem bírom tovább. Ezt az őrültséget nem bírom tovább. És meggyőződésem, hogy vannak, akik amiatt lesznek öngyilkosok, mert meglátják azt, hogy milyen hiába valóságban vannak, és nem tudják azt, hogy van kiút, hogy Isten meg tudja őket szabadítani, nem kell ahhoz sem elváljon, nem kell ahhoz semmilyen őrültséget elkövessen, nem kell öngyilkos legyen, mert Isten képes őt megszabadítani, és nem fizikai módszerekkel, nem testi módszerekkel, hanem a lelkét képes szabaddá tenni, még egy rossz házasságon belül is. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy miután Isten őt megszabadította, csak úgy lazán visszamehet a bűnbe, mindenféle következmény nélkül az ember téved. Dávid is, hát ő Istennek a gyermeke volt, ugye, tőle eredeztetik Jézust, meg van írva, hogy az ő törzsökéből, az ő törzséből fog származni Jézus, az ő testéből, testértelemben, és mint király, sőt, egyik legtisztább ember volt az egész Ószövetségben, de ő is elbukott, ő is bűnt követett el, és az Úristen nem hagyta az büntetés nélkül. Nem azért, mert meg akarta bosszulni, amit Dávid tett, hanem azért, hogy Dávid ne vegye könnyelműen a bűnt. Ne gondolkozzon könnyelműen a bűnről, hogy hát ezt bármikor megcsinálhatja, mert az Úr megbocsájt. Valóban megbocsájtott az ő bűnét is, de viszont annak volt következménye. És még hosszú évek múltán is neki emlékeznie kellett a bűnre, amit elkövetett Becsabéval, és hát amit elkövetett a Becsabé férje ellen, mert megölette a férjét. A lehető legalatomosabb módon, mert ha szemtől szembe megölte volna, az tisztességes lett volna, de úgy, hogy a paráznaság miatt, az ő testi nemi vágya miatt a legjobb hadvezérét, a leghűségesebb hadvezérét beküldte a frontvonalba, ahol teljesen biztos volt, hogy meg fog halni, azáltal őt kivégezte, hogy ő nyugodtan paráználkodhasson tovább, és nyugodtan éljen, mint király az ő testi kívánságainak. És ez a bűn, ez mindig visszaütött. Isten őt nem dobta el, továbbra is a királyi székben tartotta. Azonban ennek a bűnnek ottan súlyos következményei voltak, ami le van írva a Bibliában. Most képzeljétek el, hogy milyen borzalmas lehet az, amikor az apát, a királyt, a saját fia üldözi, és a saját fia be akarja ölni. És menekülnie kell a saját fia elől, mert ő nem akar úgy dönteni, hogy a fiát megöli. Tehát nem akarta a lelkét megölni, hogy a Dávid. A fiát nem akarta megölni. Inkább menekült a lelke elől, a lelkiismeret elől. És hányan vagyunk így, hogy menekülünk a lelkiismeretünk elől, mintsem, hogy szembenézzünk vele, és bízunk Istenre, menekülünk a lelkiismeretünk elől, pontosan, mint Jákob. Ugye, amikor kellett találkoznia Ézsauval, és kezdett félni, hogy most akkor ő találkozni fog Ézsauval, és Ézsau ugye erős harcos, rengeteg embere van, és meg fogja őt ölni. és ő menekülni akart a szembesülés elől. Pontosan úgy, mint Dávid, pontosan úgy, mint én. És azonban az Úr angyala megjelent, és harcba szállt Jákobbal. És Jákobnak ugye meg kellett küzdenie az angyallal, azonban az angyal erősebb volt, mint ő, nyilvánvalóan. És az ő csipőjét kificamította. Tehát annak az ára, hogy ő szembesülhessen, nézzen szembe a sorsával, a bűnével és mindennel, az volt, hogy a csipőjét kificamította az angyal. Jézus pedig azt mondja, hogy ha te egyik szemed bűne visz, vájt ki és dobd el magadtól, mert jobb neked. Fél szemmel bemenned az életre, mint éppen a gyána tüzére vettetned. Utána pedig azt mondja, hogyha a te egyik karod bűnre viszi, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked fél karral bemenni az életre, mint egészségesen a gyána tüzére vettetned. Ugyanez a lábbal is, hogyha a te egyik lábad bűnre viszi, azt akar, hogy elmenekülj a sorsod elől, akkor inkább vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bemenni az életre, mint éptesttel a gyána tüzére vettetni. Tehát Isten azt mondja, hogy a szembesülést azt ne akarjuk elkerülni semmivel sem. Mert azáltal eljátsszuk a lehetőséget, a tisztulás lehetőségét. Tehát Dávidnak is szembesülnie kellett a bűnével, és ott volt neki is, mint több is az oldalában, hogy emlékeztesse őt, hogy a bűnnek óriási ára van. Ezt az árat nyilván Isten kifizette Jézusban, viszont ő nem akarja azt, hogy mi úgy szabaduljunk meg a bűntől, hogy azt higgyük, hogy mi bármikor visszamehetünk a bűnbe. És hát arról, hogy több női szemét elcsábítottam, ami a valóságban is megtörtént, ugye, és lazán válogattam közöttük, és végül az egyiket úgy döntöttem, hogy feleségül veszem, arról így az jött nyilván, hogy ezt én csak úgy tudnám megcsinálni, hogy az Úristen engemet bevakítana újból, tehát a vakságot bocsájtana a szemeimre, mert én ezt a mostani látásommal nem tudnám megcselekedni. A mostani látásommal nem tudnám megcselekedni, mert hogy szándékosan belemenjek egy olyan dologba, amiről tudom, hogy nem működik, amiről tudom, hogy sok fájdalmat hoz, úgy a férfinak, mint a nőnek, ezt semmiről tudom, hogy bűn. Nem tudnám megcselekedni. Lehet, hogy mit tudom én, belemennék, hogyha kísértésbe esnék. Azonban azt követően pedig az a tudat, hogy én megismertem Istennek a dicsőségét, az ő igazságát, és azt elhagytam a hiába valóságért, a hazugságért, az uralkodásért, hogy egy nő fölött uralkodjak, hogy egy nő uralkodjon fölöttem, vagy egymást megrongáljuk, vagy egymást bűnben tartsuk, sötétségben tartsuk. Ezt nem tudnám elviselni. Tehát ezt épésszel nem tudnám elviselni. Teljesen biztos. De ettől függetlenül fogalmam sincs, hogy mit tartogat számomra a jövő. Fogalmam sincs, tényleg. Bármi is lehet. Bármi is lehet. Lehet, épp erre van szükség ahhoz, hogy abba adjam a kiáltószót, ne beszéljek. Aki adta a kiáltószót mostanig, az kívánjon teljes mértékben szabad lenni, független a kiáltószótól, és teljes mértékben lélekben járni. Nem tudom, tényleg nem tudok semmit, nem is akarom megfejteni, mert fölösleges teher. A holnap majd gondoskodik magáról, ezt mondja Jézus. Egyelőre ezt láthattam, és teljesen biztos, hogy igaz, amit mond Pál apostol, hogy aki megteheti, hogy egyedül marad, az jobban teszi. Tehát ő is kedvezésképpen mondta, hogy aki úgy marad, mint ő, az jobban teszi. Noha ezen az úton is vannak nehézségek és kihívások. Teljesen biztos, hogy aki szabad marad, hogyha valakit Isten úgy talált meg az ő szabadságában, vagy olyan értelemben, hogy nem volt felesége, vagy nem volt férje, az maradjon úgy. Mert ez a legjobb opció. Persze a szemek mást mondanak, a fülek mást mondanak, a testi érzékek mást mondanak, főképp abban a pillanatban, amikor döntenél, amikor éppen megnősülnél, vagy férhez mennél, akkor teljesen meggyőznek az érzékeit. A testi érzékeit meggyőznek arról, hogy neked az egy jó döntés. Azonban hosszú távon ugyanaz lesz, amit láttál a világban, amit láttál férfiakon és nőkön, akik egymást rongálták, egymást bántalmazták, vagy egymást megcsalták, hazugságban tartották egymást, ugyanaz fog történni, mert nincs, ahogy más történjen. Mert a házasságban, a testi házasságban az embernek a lelki látása az már el van véve. A tévelgés erejét kapja, vagy pedig így fogalmazza Pál apostol, hogy a tévelgés erejét bocsátja rájuk a mindenható Isten. Tehát törvénybe kerülnek. Még akkor is, hogyha nem akar ő most megházasodni, törvényesen, törvényben lesz. Mert ha nem hűséges az ő párjához, a férjéhez, a feleségéhez, akkor a törvény egy betegség által fog megvalósulni például. Tehát a kegyelmen kívül csak törvény van. Tehát nincsen középút. Meggyőződésem, hogy Pál apostol kedvezésképpen mondja, hogy aki teheti, az maradjon úgy, mint ő. Azonban, aki nem tudja magát megtörtőzhetni, az nősüljön meg, vegyen magának feleséget, vagy pedig férjet. És akkor visszakerülnek ugye törvénybe, vissza Mózesbe. Azonban ezt a kegyelmet eldobni, amit adott a mindenható Isten, ez őrültség. Ez őrültség, mert ilyen szabadságot az ember sosem látott korábban. Azt a szabadságot, amit adhat a mindenható Isten neki, az igazság ismerete által, a Krisztus szavának ismerete által, az ő szavának cselekvése által, azt a szabadságot, azt többet soha nem kapja meg az ember, vagyis nincs, ahogy testben megkapja. Nincs más eszköz, sem meditáció, sem pénz, sem jólét, sem szép család, sem csúnya család. Egyszerűen ezt a szabadságot az ember nincs, ahogy megkapja. Mert nem is adatott ez a szabadság meg másféleképpen az embernek, csak Jézus Krisztus által. Belegondolok abba, hogy látva az igazságot, látva Istennek a dicsőségét, még a saját testem is mekkora teher számomra, mert tényleg az. Átéltem azt, amiről azt mondja a Pál apostol, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg e halálnak testéből. Tehát a halál testéből kiszabadít meg. Átéltem azt is, hogy vágyakozik haza, vágyakozik a mindenható Istenhez. Az, hogy azt mondja, hogy a halál nekem nyereség. Most én nem tudom, hogy Isten hogy látja, hogy az lelkem milyen állapotban van, fel van-e készülve arra, hogy hazamenjen. Lehet, hogy nincs. Fogalmam sincs. Elképzelhető, nincsen készen a lelkem arra, hogy hazamehesse. Noha láthattam azt, hogy milyen a mennybe menetel. Megmutatta mindenható Isten. Láthattam sok szép dolgot, és tudom, hogy igaz. Tehát az, amit én kaphattam álmokban, látásokban, megértésekben, az igaz. Tehát ahhoz képest minden hazugság, amit itt a Földön valaha láttam, minden hazugság. Evel a tudattal belemenni most egy házasságba, vagy akkor én felelősséget vállalok egy másik testért is, egy másik gyermekét. Tudtam vele az álomban annak a nőnek, akit hát elvettem volna, mert úgy igazából nem volt ott a lakodalom, csak úgy meghoztam a döntést, hogy akkor elveszem őt feleségül, és készültünk a mennyegzőre. Annak a nőnek gyermeke volt. Tehát legjobb esetben arra tudok csak gondolni, hogy hát annak a nőnek volt lelke, tehát nem volt tuskó, nem volt egy zombi. Na hát akkor, hogyha ilyen történne, hogy egy olyan valaki valóságban, olyan valaki lenne a társam, akinek lelke van, akkor ugye hát talán még valamennyire elviselhetőbb volna a nyomorúság az, ami következik ebben a földi jólétben, ebben a földi létben. Amit az ember saját magának épít a saját elképzelése szerint, és nem Istennek képzelése szerint. Tehát a lélek nélkül, test szerint. Mert noha ugye Isten nem hagyta el Ádámot, Évát sem, mert hát abár fogalmam sincs, mert hogy igazából nem mondhatom én azt, hogy ő, Ádám és Éva üdvösségre jutottak ilyen értelemben, mert Isten Ábelt nevezi igaznak, tehát nem Ádámot és nem Évát, hanem a megigazítás Ábelben történt, aki meglátta, hogy ő bűnös ember, meglátta a bűnt, és megbánta a bűnét, amikor elvágta a bárányborkát. Ő szembesült azzal, hogy ő egy bűnös ember, mert egy szelíd állatot, egy áldatlan állatot ölt meg. És persze ezt mondhatnánk azt, hogy hát Isten akarta, persze, de miért akarta Isten? Azért, hogy Ábel szembesül azzal, hogy ők Káinnal mit csináltak. Ugye 12 éves korukig, vagy nem tudom hány éves korukig, amíg ezt kérte Isten tőlük, ők hányszor bántalmazták egymást, hányszor sértegették egymást, meg mennyi fájdalmat okoztak egymásnak, akár a szüleiknek. Mert olyankor, amikor az ember ilyet kell csináljon, mint gyermek, teljesen biztos, hogy ő szembesül azzal, hogy igen, van bűn, és emlékezni fog az ő bűneire. Tehát Ábel volt az első igaz, aki emlékezett az ő bűneire, és megbánta azokat, és Isten levette a bűnök terhét az ő vállairól. És amikor Káin őt megölte, Ábel szabadon távozott, szabad emberként távozott. Még egy érdekes dolog, ami jött az állam kapcsán, az az, hogy volt, hogy feltettem azt a kérdést, hogy az Úristen miért nem veszi el teljes mértékben az, hogy én férfiként tudjak működni. Tehát én nem élek a lehetőséggel, de egészséges vagyok, tehát nincs nekem semmi bajom. És erre azt a megértést kaptam, hogy erről szintén beszéltem már többször, hogy Isten nem azt akarja, hogy a házasságra alkalmatlan emberek híressék az Isten országát, akiknek nincsen más választásuk. Azt hiszem úgy hívják, hogy eunok. Az, amelyik, tudom én, herélt. Tehát szó szerint herélt. Ő nem ezt akarja, hogy ők híressék a mennyek országát, hanem azt akarja, hogy egészséges emberek híressék azt, akik noha volna lehetőségük arra, hogy megnősüljenek, vagy férhez menjenek, mégis úgy döntenek, hogy az életüket Istennek adják, Istennek szentelik. Tehát, és ezáltal is nyilvánvalóvá válik az, hogy nekem is ugye többször lett volna lehetőségem megnősülni. Voltak kemény csábítások, meg minden. És gondolom, hogy én is tettem, még ha nem is vettem észre, azért, hogy elcsábítsak én valakit. Tehát megtehettem volna, hogy választom a házasságot, és választok egy olyan társadalomnak, amilyen éppenséggel akarok. De mégis azt éreztem, hogy nem. Tehát ezt, amit én kaptam Istentől, ezt nem akarom elengedni. És könyörgöm hozzá, hogy tartson meg engem ezen az úton, mert ez dicsőséges. És ezáltal nyilvánvalóvá válik, hogy amit én kaptam ma mindentől Istentől ajándékba, az több mindennél. Sőt, több annál, ami az embernek a legfőbb vágya itt a Földön. Ugye hát a férfiaknak, a nőnek a pedig a férfi. Tehát így válik nyilvánvalóvá, hogy amit ad a mindennapi Isten, amit kínál az ő gyermekei számára, az mindennél értékesebb. Egy másik megértés, amit kaptam, az az, hogy amikor a férfi biológiailag megtermékenyíti a nőt, valójában a benne lévő életet adja át a nőnek. Azáltal, tehát a benne lévő élettel termékenyíti meg a petesejtet. És az élet ez benne van minden férfiban, gondolom mindenkiben benne van. Azonban, amikor én ezt a munkát végzem, amikor én bizonságot teszek, vagy elvégzem azt a munkát, amire Isten engemet elhívott, oda is életerő kell. Tehát én továbbra is adom az életet, csak nem úgy, mint korábban. Mert korábban ugye biológiailag adtam, tehát maga az élet belőlem lent távozott. Belement a testbe. A testbe ment bele. És testet abból. Tehát testi termékenyítése volt alkalmas a bennem lévő élet. Azonban a bennem lévő élet, hogyha én hűséges vagyok Istenhez, alkalmassá válik arra, hogy lelki életet adjon az embereknek. Ezt az egy hívást kaptuk mi, hogy mi lelki értelemben, tehát az igazsággal, az Erőisten szavával megtermékenyítsük azokat, akik folyékonyak, akik nem meddők, akiknek a lelkük nem aludt ki teljesen, nem pusztultak el teljes mértékben, azokat megtermékenyítjük az Erőisten szavával. És így az élet, amit kaptunk Istentől, nem lent távozik, hanem fent távozik. És nem lehúzza az embereket a sárga földbe, hanem felemeli őket a mennyek országába. Tehát ez az oka annak, hogy az Úristen nem veszi el, vagyis nem vette el teljes mértékben azt az életfunkciót, ami ugye a testben is benne van a férfiaknak, hogy meg tudnak termékenyíteni egy nőt, hanem inkább azt mondja, hogy mostantól a megtermékenyítés nem fizikailag, nem biológiailag fog történni, hanem lelki értelemben, lelki magukat szórunk, az élet magvait szórjuk, és szóljuk. Ugyanis azt mondja Jézus, hogy ami testtől született, test az, tehát testi az. Tehát amikor a megtermékenyítés testmódon történik, akkor tulajdonképpen egy test születik, amiben noha van lélek, de ez a lélek hamar kialszik, mert kell asszimilálódjon ebbe a társadalomba. Hát elhal az a lélek, majd, hogy nem teljesen kialszik. Bekövetkezik a lelki halál, az édenből való kijövetel a gyermekeknél. És ahhoz, hogy némelyek feltámadjanak a lelki halálból, ahhoz kell a megtermékenyítés. Tehát a megtermékenyítésnek a lehetősége továbbra is ott kell legyen bennünk. Úgy a férfiakban, mint a nőkben, akik Isten gyermekei, mert ők magot szórnak, magot hintenek, nem csiasejteket, hanem az igazság magvait szórják el. Az embertársaik szívében az igazság magvait ültetik el, amelyek, hogyha kikelnek és felnövekednek, az megtermi a mennyek országát ő bennük. Ezt az elhívást kaptam én, és többen, hogy mi lesz holnap, hogy Isten ezt az álmot mi adta, ennek van más jelentése is, lehet, hogy van, lehet, hogy el fogok bukni, lehet, hogy visszajövök a világba, lehet, hogy megnősülök, fogalmam nincs, nem tudom tényleg. Nem tudom, hogy mire van szükségem, mit lát a mindenható Isten, nem is akarok azzal foglalkozni. Elég minden napnak a maga baja. Azt teljesen biztos, hogy nem szeretné, ha a testem vágyna is arra, a lelkem semmiképp nem szeretné, mert hatalmas terv volna a lelkemnek. Sőt, tudom, hogy kemény szavak, de úgy érzem, hogy inkább meghalnék, vagy hogy bevégezném a föld életemet, mint hogy visszamenjek oda, ahol voltam, és amit láttam, hogy nem működik. Tehát ahogy az életemben nem működött, úgy láttam, hogy nagyon sok ember életében, noha a felszínen más mutatnak, nem működik. Vagyis úgy működik, hogy egymást rongálják, egymást bántalmazzák, és egymást viszik, taszigálják a sírgödör felé. Tehát így működik. Tehát ebbe belemenni épp ésszel, vagy úgy, hogy az ember ismeri az igazságot, nehéz. Tehát tényleg be kell az ember vakuljon, én is valamennyire be kell vakuljak. Hiszem, hogy ezt Isten megteheti, hogy vakságot, egy lepelt borít az én szemeimre. És aki megnősül, vagy férhez megy, annak Isten lepelt kell borítson a szemeire. Mert hogyha látná az igazságot is, és látná azt is, amiben van, akkor megőrülne. Teljesen biztos. Megőrülnék. Mert nem tudnám elhordozni azt a látást, amit én látok a szemeimmel, úgy, hogy az igazságot ismerem, és annak az emlékképei benne vannak az én szívemben. Tehát megőrülnék, teljesen biztos. Tehát vakságot kéne borítson az Isten a szemeimre, vagy lepelt kéne borítson a szemeimre ahhoz, hogy ezt meg tudjam cselekedni. Úgyhogy ennyi. Ezek a megértések jöttek az én nőslésemről. Biztos, hogy van, aki ezt hallotta és meg is értette, felfogta. Főképp azok, akik házasságban lettek elhívva erre az útra, házasságon belül, tehát jól megtapasztalták, hogy mi az, hogy Ádám és Évának az összeesküvése, a házasság. Tudják, hogy miről szól az, és hogy mennyi örömöt, mennyi valóságos örömöt tud adni egy házasság az embernek. Azok számára ez gondolom az építő lehet, mert aki házasságban van, házasságon belül van, az már nem hisz a mesékben, sőt, úgy gondolom, hogy aki benne van a házasságban, és úgy ismerte meg Krisztust, az jobban tud ragaszkodni Krisztushoz, mert tudja, hogy mi annak az alternatívája. Tehát ismeri, megismerte már az, hogy mire volt elég az Ádám és Éva összeesküvése, a paráznaság, hogy mennyi örömet okozott számára, és ahhoz képest a mennyek országa, Istennek a szava, mennyi örömet és békességet ad neki. Tehát úgy gondolom, hogy ez mindenképpen bátorító lehet azok számára, akik házasságon belül kapták meg az elhívást, hogy ragaszkodjanak a vőlegényhez. Mert ami mögöttük van, azt már ismerik. Hát mindenki ismeri. Én is ismerem valamelyest, ami a mögöttem van. Noha én nem voltam házas abban az értelemben, ahogy több hallgató is, aki hallja ezt a felvételt, de megtapasztaltam azt, hogy mire való a házasság, mit tesz a házasság az emberekkel, és mekkora beszéd is hordoz magában, mert nincs arra garancia, hogy mindenki fel fog ébredni az utolsó napon. Egészen pontosan arra, hogy fel fog támadni az ő lelke. Nem mindenki boldogul meg. Régebb is mondták azt, hogy megboldogult Pista bácsi, de lehet, hogy János bácsi nem azt mondták, hanem János bácsi felakasztotta magát. Az teljesen biztos, hogy az ember felakasztotta magát, akkor azt nem boldogságában csinálja. Sőt, Isten azt mondja, hogy gyilkosság. A gyilkosok pedig nem örökölhetik az életet, a mennyek országát. Aki önmaga rendelkezik az élete fölött, elveti az életét úgymond magától, az nem örökölheti a mennyek országát, mert az életet Isten adta, és ő veszi el, ő veheti el. És aki önkényesen akar rendelkezni, akár a saját életével, vagy a más életével, az ember nem vált szabaddá. Abban az emberben tisztátlan a lélek, mert ő önkényesen akar rendelkezni az élettel, a legszentebb dologgal, amit Isten teremtett. Azért sem a gyilkos, sem az öngyilkos nem örökölheti a mennyek országát. Az öngyilkossággal az ember örökre elválasztja magát Istentől. Ezt mondja az írás, ez teljesen nyilvánvaló. És nem szabad ezt másképp magyarázni, mert azáltal az ember társadalmi lelkével játszunk. Tehát óriási a tétje az életnek, és Isten nem azt akarja, hogy azt mi eldobigáljuk magunktól. A húgainak sem engedte meg, hogy öngyilkosok legyenek, mert volt, aki imádkozzon értük. Volt, aki először is meghalljon a kereszten értük, és volt, aki imádkozzon értük, akik valóságosan imádkoztak, úgyhogy nem is ismerték őket. Úgy imádkoztak értük, és kaptak látásokat. Arra vonatkozóan Isten nem hagyta el őket, és meg fogja tartani az ő életüket. És mindkettők életét Isten megtartotta a mai napig. Ezután, hogy ők mit fognak kezdeni kegyelemmel, az már az ő dolguk. Mert teljesen biztos, hogyha valaki a kegyelemmel nem akar élni, a kegyelem előbb vagy utóbb elvitetik. Lehet, hogy az első kísérlet nem sikerült, de a következő már sikerülni fog. Úgyhogy, ha az ember játszmázik, annak ellenére is, hogy megkapta Istentől a kegyelmet, akkor könnyen megtörténhet az, hogy elveszíti azt, a kegyelem tőle elvitetik, és már nem lesz, aki imádkozzon érte. Mert Isten sem imádkoztatja az ő gyermekeit, olyan embereket, akiknek nem kell, akik minduntalan visszautasítják az ő kegyelmét. Ennyit az én házasságomról, az én nősülésemről, és a megértésekről, amit kaptam. És kívánom, hogy vajon mindenkinek a lelki épülésére, aki megérte, ossza megmutassa meg embertársainak, hát amíg van valaki, aki megértheti. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!